Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
A hurikán jól van, közben néha egyik szememmel a hurikánt figyelem, a másik szememmel pedig önökre hallgatok, és akkor ezzel a képzavarral teljesítettem a mai összeomlást. Valami furcsa dolgoknak tűnt ez számomra, amikor ránéztem, ilyen pécsi belügynek, hiszen Lovasi András és Szemeljáci János, és az összes többi szereplő némileg köthető, ám szó sincs itt erről, de hogy miről van szó igazából, hogy lett egy novellás kötetből dal, majd egy dalból klip, majd abból egy ilyen kampány, abba a segítségét kérem az általam már emlegetett két szereplőnek, mindenek előtt Szemeljáci János pszichiáternek. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Na, mi? Mondom, hogy itt van mellettem Hoffmann Kata, aki ennek a novellás kötetnek az egyik szerzője, részben, mint szakember, részben, mint novellaíró, úgyhogy tulajdonképpen mi itt ketten vagyunk, Lovasi Bandi meg reméljük majd így előkerül menet közben.
Nem is baj, hogy nem egyszerre mindenki, de hogy akkor jó, akkor nagyszerű, kezdjük a novellát. Hogy jött az ötlet? Ez egy koncept alkotás.
A novellás kötet?
Így van.
Akkor ebbe, hogyha nem helyettesíteni akarlak, mint riporter, de akkor az adobkattát, jó?
Kiváló ötlet. Igen, figyelek.
Jó reggelt. Sziasztok, Hoffmann Kata vagyok.
Szia, szép jó reggelt kívánok. Szóval a kezdetekhez menjünk vissza. Hogy született meg ez a kötet?
Ez a kötet úgy született meg, hogy volt egy elfeledett gyermekek konferencia néhány évvel ezelőtt, idén is lesz jövő héten pont, sőt most egy hetes rendezvénysorozat. Kifejezetten a szenvedélybeteg családban, vagy más szempontból viszonylag is családban nevelkedő gyermekekre hívja fel a figyelmet, és ott Frankó András és Kormos Piroskával a fogadó munkatársaival már évek óta dolgozunk együtt, és nekik mondtam, hogy támadt egy ötletem, hogy mi lenne, ha kiadnánk egy olyan kötetet, amiben ismert emberek vállalják az érintettségüket és a saját történetüket, és ezt a szép irodalom eszközével tárják az olvasók elé. Én pedig írok mindegyik novellához egy-egy úgynevezett szakirodalmi kitekintést. Nem amire gondolt a költő-író típusú mű, hanem hogy valahogy láthatóvá és érthetővé tenni, hogy mi zajlik ezekben a családokban, mi történik ezekkel a gyerekekkel. A fő cél az volt, hogy kilépjünk valahogy a tabusítás, elhallgatás, maszatolásból, ami azért a társadalmat is jellemzi, miközben egy elég súlyos és sokakat érintő problémáról van szó, erre majd még biztos vissza fogunk térni a számokra.
Igen. Említsük már meg csak közben, hogy elhangzott már a diszfunkcionális család, mint fogalom. Miről beszélünk tulajdonképpen, amikor erről beszélünk?
Igen, köszönöm a kérdést. A diszfunkcionális, tehát a nem jól működő, vagy nem jól funkcionáló családok alatt azt értjük, ahol nem adottak az egészséges fejlődésnek a feltételei, a gyerek nem kapja meg azt a fajta gondoskodást, odafigyelést, törődést, amire szüksége lenne a megfelelő fejlődéshez. És hát a szenvedélybeteg családokban, illetve a más szempontból diszfunkciósan működő családokban ez nagyon jellemző, ezek az úgynevezett ártalmas gyermekkori élmények, amik sajnos egy életre meg tudják határozni a test és lelki egészséget, illetve betegséget.
Annyit fűznék hozzá, hogy amikor a családterápiát tanultam Széke Ilona mesterentől, akkor Ilus azt mondta, hogy a jó családnak egy jellemzője van, hogy a családtagok pozitív irányba fejlődnek. A diszfunkciós családban tulajdonképpen ez a dolog, ez így nem történik meg. Ez ilyen szempontból nyilván, amit Kata mond, hogy itt a gyerekekre gondolunk nagyon sokszor, nyilván azokkal a gyerekekkel, akik egy alkoholista apa vagy anya mellett elhanyagolás, bántalmazás, verbális, fizikai, szexuális bántalmazásnak vannak kitéve, de nyilván tulajdonképpen egy diszfunkcionális családban mindenki az elszenvedője ennek az egész rendszernek. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy egyébként nyilván a felnőttekkel is van tennivaló, de hogy természetesen a gyerekek.
Igen, ezzel kapcsolatban, mondtam, hogy amiket említesz, tehát az abúzus, a fizikai erőszak, a verbális erőszak, stb. Ezek ugye az extrém kicsúcsosodása egy ilyen problémának, de hát rengeteg olyan diszfunkcionális család van, ahol talán nem ennyire direktek ezek a dolgok, csak egyszerűen nem működik a dolog, hogy nem. És ezzel kapcsolatban pont ezt mondtam a kolléganőmnek, még a bevezetőben, amikor beszéltünk róla, hogy lesz ez a beszélgetés, hogy hát azért nem is ismerek olyan családot, ami jól funkcionált, valószínűleg rossz környéken lakom, de hogy azért minden család egy kicsit diszfunkcionális, amiket én eddig megismertem. Nyugtassatok meg, hogy azért ez nem így van.
Igen, nézd, tehát olyan szempontból azt gondolom, hogy nem azt gondoljuk jó családnak, ahol nincsenek problémák, ahol nincsenek viták, sőt, azt gondoljuk, hogy a vitatkozás az ugyan, hát Magyarországon nem lehet vitatkozni, mert hát az egyről minden kétségbe esik, mert hát, hogy tulajdonképpen, mint hogyha így a magyarországi kultúrából elveszett volna az, hogy érveljünk, hogy jól érveljünk, hogy védjük meg az álláspontunkat.
Magyarországon ugye, a vita az a vakkomondor.
Igen, akár. Szóval, hogy azt gondoljuk, azok a családok, amelyeket akár időnként kívülről úgy látsz, hogy itt már megint hangos szó van, itt nem értenek egyet, bőg a gyerek, azt gondoljuk, hogy ettől még a család lehet nem diszfunkcionális, hát a szót, csak hogy az, hogy megoldjuk a konfliktusokat, hogy nem minden vitának az a vég, hogy elválunk ott, vagy egymás torkának esünk. De adom, Katát mondja.
Csak annyival egészíteném ki, hogy valóban ezt sokan szokták mondani, hogy de hát minden család rosszul működik, meg mindenhol vannak konfliktusok, stb. Ez abszolút így van. Valahogy úgy kell elképzelni, hogy ez egy nem egy vagylagos kategória, hogy egy család jól vagy rosszul működik, hanem ez egy kontinuum. Minél több szempont alapján működik egy család rosszul, annál súlyosabb a helyzet, és valóban problémák mindenhol vannak, és kellenek is, hogy legyenek, hiszen azáltal tud akár egy fejlettebb egyensúlyi állapot kialakulni. Itt sok szempont van, hogy hogyan működik a hierarchia, a szerepek, a felelősségvállalás, milyen a kommunikáció a családban, hogy vannak a bizalommal, mennyire lehet fejlődni a családban, stb. Tehát itt sok szempont van, amelyek mentén nézzük, hogy egy család jól vagy kevésbé jól működik, vagy mennyire súlyosan diszfunkcionális, és amiket mondasz, hogy persze nem mindenhol ennyire durva a helyzet, hogy mondjuk a bántalmazásnak általában a többség csak a fizikai, szexuális és érzelmi bántalmazást tekinti, de tudjuk, hogy bántalmazásnak számít az elhanyagolás is. Tehát amikor nem valami olyat teszek a gyerekkel, amit nem kéne, hanem nem teszek meg valamit, amit kéne, ilyen a fizikai és az érzelmi elhanyagolás, illetve bántalmazásnak számít az is, hogyha a gyerek látja, hogy az egyik szülő bántalmazza a másikat. Tehát ezek mind olyan diszfunkciók, amik hatnak a gyerekekre, és ezekben a családokban ezek halmozottan fordulnak elő, gyakran a külvilág elől rejtve egyébként. Tehát amúgy is szeretik ezek a családok kifele azt a képet mutatni, hogy nálunk alapvetően minden rendben van, és sokat tesznek azért, hogy fenntartsák a látszatot, de gyakran otthon a négy fal a között olyan dolgokat élnek át ezek a gyerekek, amiről maguktól szinte soha nem beszélnek, amik viszont nagyon súlyos hatással vannak az ő pszichés, illetve akár a testi fejlődésükre és egészségi állapotukra is.
Menjünk ezen az ösvényen végig, de időközben sikerült elérnünk Lovasi Andrást is. Elnézést, egyszerre csak úgy van, hogy egy vonalat tudunk beadni, mert összegerjednek, úgyhogy egy kicsit átkeverünk most Lovasira. Üdvözöllek, jó reggelt kívánok!
Szia, és sziasztok, akik esetleg még hallgatnak.
Mi az, hogy?
Bocsánat, hogy nehezen értetek el, épp a meccseken hatoltam át, és ott is térelő.
Ja. Lovasi Andrást azért nem nagyon kell bemutatni, azt gondolom, se a Klubrádió hallgatói, se senkinek, Kispál és a Borz, Kiscsillag, stb. Pécsi szál, pécsi vonatkozás, ugye szintén te hogy keveredtél ebbe az egész dologba bele?
Először is a legfontosabb kapocs köztünk az a János és a lassan 30 éves barátságunk, ami még az egyetem elején kezdődött, mind a ketten egyszerre lettünk egyetemisták, ő orvos, én meg ugye ilyen tanárképzős, és aztán hát innen ismerjük egymást, és nagyjából azóta is követjük egymás munkáját, ő inkább nyilván az enyém bőbballátjuk, mint a Jánosét, és hát így ismerkedtem meg a Katával is, és tőle kaptam egy könyvet, aminek hát ugye a Kata által írt novellája, az az én egyik dalomnak a színe volt, a palőrének a csantja. És hát már csak emiatt is nyilván a dala által személyesen érintve éreztem magam, és elkezdtem olvasni ezt a könyvet, és nagyon erős hatással volt rám, nagyon hirtelen rájöttem, hogy tulajdonképpen mennyi mindenki ezekkel a démonokkal, amiket gyerekkorában begyűjtött, menjen küzdünk ezekkel a démonokkal, amiket gyerekkorában begyűjtöttünk, és azt gondoltam, hogy nosza, csináljunk ebből egy, vagy hát írtam egy szöveget ennek kapcsán, ezt kaptam a Jánoséknak, és akkor így egy ilyen közös ötletelésből kialakult.
Igen, mert hogy ez gyakorlatilag, amit még nem mondtam, hogy ez egy klip premier, illetve pontosabban egy premier előtti vetítés holnap, de ezeket majd a legvégén mondjuk el, hogy meg tudják jegyezni a hallgatók, mert amikor betesszük a közepébe, akkor onnan már nem veszik elő többet. De, és hogy nem az történt ugye, hogy mondjuk a Szemejáci János tanult meg basszusgitározni, és ő ment át a tetér feledre, hanem egy kicsit te az övére. De hogy pont ezen gondolkoztam, hogy a Kispál és a Borz dalai, meg a Kiscsillag dalai is mindig egy ilyen nagyon-nagyon erős emocionális üzenetet hordoztak. És most ezt a jó értelemben mondom, tehát sem nem az érzelgősre gondolok, sem nem az hagyományos értelemben vett érzelmesre, hanem hogy valódi érzelmek nagyon-nagyon jó megjelenítés, nagyon erős megjelenítése volt általában az életmű jelentős részében. Nagyon, tehát mintha nagyon nyitott lettél volna erre a dologra, vagy nagyon betalált volna neked ez, vagy már benned volt előtte is az egész?
Hát nyilván az ember küzd a saját démonaival, illetve hát én ugye épp egy válás előtti életszakaszban voltam, ahol próbáltam magyarázatokat találni arra, ami történik velünk, és történhet velünk, és hát nyilván volt egy ilyen szál is.
Ja, mindig. Hát mindig, tehát a démonokkal küzdés azért az alap elfoglaltság a mi műfajunkban, mármint, hogy szerintem bármilyen alkotó tevékenység, vagy bármilyen elmélyülten folytatott tevékenység során azért a démonoknak elő kell kerülniük, ha csak nem sikerült őket úgy elfolytani, vagy annyira elbutulni, hogy már nem veszük észre. Mi volt, ami ebben a témában? Azon gondolkoztam közben, miközben olvastam, hogy mi a cél, hogy felhívni a figyelmet erre a dologra. Egyrészt szembesültem azzal az iszonyatos számmal, az 1 millió gyerekkel, ami valami rettenetesen sok. Tehát ezt így nem nagyon tudom végig gondolni. Másrészt pedig, hogy hát mi lehet a cél, hogy felhívjuk erre a figyelmet, mi történhet egyáltalán ezt követően, vagy mire megy a figyelemmel ez a fajta probléma?
Hát pont arra, hogy valamilyen módon, amiben mi fölnőttünk, és azt gondoltuk, hogy ez tök normális, hiszen kortársak vagyunk nagyjából, hasonló közegben egyre föl, az még a mai napig is úgy gondolom, hogy az emberek többségében azért nincs a nagy baj, normális, hogy csinálunk.
Engem is vert az apám, mégis ember lett belőlem.
Így van, és én azt gondolom, hogy arra hiába számítunk, hogy itt a NER alatt így a szociális álló iszonya meg fog erősödni, és az intézmények jönnek létre, amik megvédik ezt, valamilyen módon segíteni tudják, hogy minél kevesebb ártalom érje ezt az 1 millió gyermeket. Inkább arra gondolok, hogy forduljunk azokhoz, akiknek esetleg még van fülük erre a dologra, és saját magukat vizsgálva azt gondolják, hogy rendben csinálok én mindent. Oké, biztos, hogy megteszek mindent azért, hogy a gyerekem a lehető legjobb körülmények között is a lehető legtöbb szeretetet kapva nőjön fel. Mert nyilván a sérüléseket úgy is begyűjtsük az életünk során, ha akarjuk, ha nem, de egyetlen nem mindegy, hogy mennyit. És az sem mindegy, hogy tudjuk feldolgozni, hogy van-e körülött, hogy a környezetünk segíthet ezeket a úgynevezett nagybetűs életre járó pofonokat feldolgozni.
Igen, azon gondolkoztam. Bocsánat, mondd csak.
Ennyi, és azt gondoltam, hogy ez egy felkiáltó jel lehet, és induljam el erről egy beszél, minél, tehát ugye a Katáik már eléggé régóta csinálják ezt, de hogy ez minél szélesebb körbe induljon el erről való gondolkodás, és legyen egy ilyen valamiféle felkiáltójelent.
Nem akarom semmiképpen a Fidesz-szel kerét tolni, de azt azért kénytelen vagyok elmondani, hogy nem az történt, hogy itt volt egy betonszilárdságú szociális háló, amit széttépett a NER, hanem itt soha nem volt igazából olyan működő szociális háló, aminek lennie kellett volna.
Ez teljesen igaz, de nyilván azért mindannyian emlékszünk a 70-es, 80-es éveknek azért volt egyfajta olyan, mondjuk a legalsó néprétegek felé egyfajta olyan, hát nyíltak olyan kapuk, amik azért nagyon sok embernek annak idején a felemelkedést jelentették, és ezzel járó mondjuk szociális.
Igen, tehát most visszamentünk, igen, abba a másik korba. Igen, abszolút, elfogadom, tehát, hogy ezt a történetet elfogadom, bár azért Soltot Illia jut egy kicsit az eszembe, meg ott van egy pár dolog, ami...
Nyilván azért olvastunk Tarsz Sándort, meg Soltot Illiát, meg szóval tudjuk, hogy mi történt mondjuk a 78-as években és a mi gyerekkorunkban, ha nem tudtuk személyesen tapasztalni. Teljesen igazad van, és nyilván az, hogy a vadkapitalizmus aztán mit művelt ezzel, az amúgy is sok helyen szivárgó rendszerrel, azt is látjuk, és azt is tapasztaljuk.
Ugye, ami nekem még ilyen ködös ebben a dologban, hogy tényleg most odafordítjuk a reflektort, nagyon erősen rávilágítunk erre a problémára. Ugye az intézményrendszer nincs erre felkészülve, meg nem is tűnik úgy, hogy fogadni szeretné. Másrésztről viszont azt érzem, hogy a környezet sincs erre felkészülve, hiszen azért bizony, hát hogy is mondjam, meglehetősen sok mindenre szükség van, hiszen említettük ezt a történetet, hogy egy a vita, mint olyan, hogy a vita az végül is intelligencia kérdése, az, hogy egy vitának mi lesz a vége, hogy elcsattan egy rohadt nagy pofon, vagy pedig kompromisszum születik, az mindig is úgy tűnik számomra, hogy mindig is elsősorban ész kérdés. De közben visszacsapunk Szemejáci János pszichiáter és Hoffmann Kata központjába.
Hogy most mi hallatszunk?
Igen, most ti vagytok, mert megszakadt az András, mert éppen átkelt a meccseken.
Igen. Igen, tehát hogy egy picit talán, hogyha még itt ugye a legelső kérdésed az volt, hogy hogyan lett ez a klip, és Bandék is elkezdte mondani, hogy ahogy így itt ismerjük egymást, meg gondolkodtunk együtt, meg egyáltalán, hogy a Láthatatlan Árvák könyvnek úgy tűnik, hogy olyan nagy sikere lett pont azért mert a novellákat, a művészetet talán hát könnyebben fogyasztható információkat, azokat jól vették az emberek, és aztán nyilván sokan elkezdték elolvasni Katának a szakmai szövegét is, hogy tényleg jött ez az ötlet, hogy akkor csináljunk egy filmet, egy klippet, abból legyenek ilyen kis rövid 30 másodperces a social médiába bekerülő, még ilyen kis rövid filmecskék, úgyhogy tulajdonképpen így lelkesedésből, aztán amikor az volt, hogy legyen egy klip, akkor Bodó Viktor szintén még így a kapcsolati baráti kör része, neves rendező, és akkor azt gondoltuk, hogy akkor együtt gondolkodva elkezdhetnénk erről beszélgetni, és akkor elindult ez a dolog, hogy mondjuk nagyon érdekes volt például, hogy a film, ugye megvolt a zene, annak van egy szövege, megvolt a szám, és hogy akkor mondjuk a film az miről is szóljon, mennyire mutasson be akár egy durva családot, ahol
a nagyon sok dolgot klipről beszélünk most? Tehát a klip filmről? Tehát a klip filmről beszélünk most, amikor a film...
Igen,
jó, okay.
Igen, ez a klip, ez egy 3,5 perces film, ami tulajdonképpen, aminek a zenei ala, igen, klipet mondunk, de nagyon érdekes, mert tulajdonképpen ez egy kis film lehet, ami a tetejében még rendes 16 mm-es filmre forgott Szemerei Bence operatőre, maga az, hogy a film az olyan legyene, amire azt mondják meg, hogy ja, hát persze, egy olyan családban, ahol ilyen dolgok történnek, mi azért egészen mások vagyunk, vagy tényleg van egy csomó olyan kép, ami, ahogy a beszélgetést kezdtük az elején, majd, hogy nem átlagos családokban is megtörténhet, de hogy azt egy kicsit úgy utána nézzük meg, megkapergáljuk a problémákat, akkor azt látjuk, hogy nem, ez mégsem egy átlagos család, ez egy problémás család. Szóval, hogy valahol itt jött ez, hogy tudjunk elindulni egy ilyen kampányszerűen, a filmre egyébként szponzori pénzeket szedtünk össze, tehát nem vettük igénybe semmiféle állami támogatást, hanem azt gondoltuk, hogy ez így készüljön el. Aztán, hogy ezzel a kampányal majd hogyan és meddig jutunk, hogy ez egy figyelemfelhívó lesz, hogy itt a szakmát tudjuk megtalálni, hogy a lakosság erre valahol vevő lesz, és elkezdek gondolkodni nem csak arról, hogy az én családomban mi van, hanem ilyen átlag lakosként azt látom, hogy a szomszéd kisfiú az, mit tudom én, időnként kék-zöld foltokkal mindig koszos ruhában van, és gondolom-e azt, hogy ehhez nekem közön van, és azt gondolom, hogy igen akár, vagy így próbálok mindig más irányba nézni, mint amikor a gyerek jön a kiskapun.
Akik szóval most kapcsolódnak be, bocsánat, csak röviden összefoglalnám, Szemjáci János pszichiáter, Hoffmann Kata és Lovasi András a beszélgető társaim ebben a történetben, amit a Láthatatlanul című dal, klip, kis csillag dal kapcsán kezdtünk el, amit egy novellás kötet inspirált annak idején, és amiből most ugye megszületett. Hát most már végülis ez egy kampány, akár is nézzük, illetve itt találkoztam az Egy Füst Alatt Alapítvány nevével, amiről fogalmam sincs, hogy micsoda.
Aha. Akkor erről még mondok neked. Az Egy Füst Alatt Alapítvány ez a 2000-es évek első évtizede elején alakult. Egy pécsi civil, Szűcs Attilának hívták, aki kitalálta azt, nagyon erős dohányos volt Attila, és aztán átment ezen a kilódáson, és leszokott a cigarettáról, és azt gondolta, hogy csinál egy olyan kampányt, hogy összegyűjt 1 millió 100 cigarettát, ezt az összegyűjtést, ezt úgy gondolta, hogy gyerekekkel, fiatalokkal, tizenévesekkel, akik cigarettáznak, velük próbálja elcserélni a cigarettájukat valamire, egészséges dolgokra, élelmiszerre, valami tárgyra, és elkezdett Attila ebben dolgozni. Aztán sajnálatos módon 2009-ben meghalt, és a gyerekei, akik gondozták ezt az alapítványt, mivel korábban sok rendezvényen, Pécs környéki rockmaratonon, iskolai rendezvényeken találkoztunk, és azt mondták a gyerekei, hogy mi, akik egyébként Pécsen dolgozunk drogprevencióban, ellátásban, a köztük én is, de sok olyan lelkes ember, felépült ember, hogy megkapjuk ezt az alapítványt, és dolgozzunk vele. És végül is ez a 1 millió cigaretta nem gyűlt össze, olyan 250 ezer körül volt a száll cigaretták száma. Az volt egyébként Attilának a célja, hogyha összejön 1 millió száll cigaretta, akkor az Ózdi Kovónak vagy valami erőműnek a nagy tűzterében fogja egy füst alatt elégetni az 1 millió száll cigarettát. És aztán ez a folyamat így mondom, az ő halála miatt is megszakadt. És akkor tulajdonképpen, amikor átvettük az alapítványt, akkor úgy gondoltuk, hogy fontos ez a dolog, de a dohányzáson kívül más dolgokkal is kell foglalkoznunk, és elkezdtünk különböző egészségvédő ügyeket, kampányokat, elkezdtünk iskolai prevenciót, iskolán kívüli prevenciót, elérő programokat működtetni, úgyhogy tulajdonképpen az alapítvány, Dóczi Eszter egyébként az alapítványnak az elnöke, ő annak az Indít közalapítványnak, amit én vezetek, és amiben dolgozok, és addiktológiai problémákkal foglalkozik. Tehát, hogy így Eszter bábáskodása mellett indult el az egyfős alapnak ez a folyamata. És most, amikor így elkezdtünk gondolkozni, hogy akkor a szponzorok hová tudnak pénzt utalni, hol tud elkezdődni ez a folyamat akár ilyen gazdasági háttérre, akkor valahogy adta magát, hogy legyen az egyfős alapítvány ennek a gazdája.
Amikor mondtam a bevezetőben, hogy ijesztő számokat látok, az 1 millió gyerek, ez pedig borzalmasan nagy szám, de másképp megfogalmazva a Magyarországon élő gyerekek negyedét érinti ez a dolog. Ezek az adatok honnan jönnek, vagy hogy jöttek össze, vagy hol az a határ, ugye, amit a Lovasival is említettünk, hogy hát minden családban vannak ilyen problémák, meg mi is azért valahogy felnőttünk, és hogy ez, ennek van még egy tolerálható, egy egészséges, szerintem ilyen mértéke ennek az egész dolognak, amit problémának nevezünk most óvatosan, meg ugye egyszer csak bekerülnek ők ebbe az 1 millióba. Nagyjából hol húzódik ez a határ, illetve honnan jött ki ez a szám?
Mondom én, de aztán éppen gondolt, Kata is akar szólni.
Hogyne?
Akkor nagyon röviden mondok egy olyan számot, hogy a WHO szerint Magyarországon a magas kockázatú ivók és az alkoholistáknak a száma a lakosságra vetítve arányosítva 21,3%. Ez egy néhány évvel ezelőtti WHO adat, Magyarország ezzel a világ első. Ez
több két millió.
Igen, ez egy 2 millió körül.
Annyira szép.
Nagyon szállt, nagyon durva szállt. És ebben egyébként, hogyha itt a nemi bontást nézzük, akkor 7,5% a nők, és 37% a férfiaknak. De ez 15 évtől fölfelé van. Tehát, hogyha az aktív korú férfiakat nézzük, aki akár még gyerekeket nevelnek, dolgoznak munkahelyeken, tehát azt mondjuk, hogy mondjuk 20-25 és 60-65 év között, akkor az jön ki, hogy minden második magyar férfi többet iszik, mint amennyi kellene. Ők nevelik a gyerekeket. Magyarországon a 18 év alatti a száma, tehát inkább a kiskorúak száma, az körülbelül 2 millió, és hát akkor itt van már az, hogy akkor tulajdonképpen ma minden második férfi alkohol problémás, és akkor ez csak az alkoholról szól, de itt van még a gyógyszer, a különböző drogok, a viselkedés és addikciók, a szerencsejáték, itt vannak még mindenféle pszichiátriai problémák. Tehát, hogy tulajdonképpen először azt számolgattuk, vagy nézzük, hogy akár mondjuk minden negyedik gyerek, az kb. 500 000-re jön ki, de hogyha bővítjük ezt a holdudvart, akkor könnyen elérjük az 1 milliót.
Említetted, hogy többet iszik, mint kellene. Én nem tudom, én emlékszem, én mindig annyit ittam, amennyit kellett. Tehát sose ittam volna többet, mint amennyit kellett volna.
Igen, csak egy pár gondolat ehhez, hogy...
Csak nehogy ez a levegőben maradjon, mert ez egy hülyeség volt, amit mondtam, csak nehogy ez, nehogy ez elszálljon reakció nélkül.
Igen, nem látszik, itt mosolyogtunk rajta.
Jó, ja, igen, szegény hallgatók meg azt hiszik, hogy tényleg így volt.
Hogy komolyan, aha. Ja. Szóval, hogy igen, csak annyi, hogy benne szoktunk ebbe futni, hogy most akkor itt elindul ez a számháború, hogy most 1 millió alkoholista vagy, van, vagy 2 millió, most ha csak 1 millió van, akkor örülünk, szóval, hogy az akkor is a 10 milliós lakossághoz, vagy már annyi se viszonyítva, ez igen nagy szám, de hogy úgy tűnik, hogy mégiscsak ennél jóval több. Illetve ez a minden negyedik, ötödik gyerek, itt is inkább becsült adataink vannak, tehát ezt egyrészt senkinek sem érdeke, meg akinek meg, akit meg érdekelne, annak meg nincs rá pénz, hogy lekutassa pontosan, de valahogy a nagyságrend az mégiscsak ez, hogy minden negyedik, ötödik gyerek nem enyhén problémás, hanem komolyan problémás családban nevelkedik. Tehát nem visszatérve az előzőre, hogy nem egy-egy vitáról van szó, hanem valóban komoly diszfunkciókról és komoly nehézségekről. És ami miatt ez fontos, hogy persze van ennek egy tolerálható mértéke, de Magyarország olyan szinten áll rosszul. Most ha csak megnézzük azt a négyfajta alap diszfunkciót, háztam és gyermekkori élményt, ami meg szokott ágyazni az elhanyagolásnak és a bántalmazásnak. Ez a szenvedélybeteg családtag, a mentálisan sérülékeny családtag, a vállás és a börtön. És megnézzük ezeket a számokat, ugye János is mondta az előbb, alkohol probléma, és akkor még ide jöhet egyéb szenvedélybetegség, nyugtatóhaltató visszaélésszerű használata, stb. Ez mondjuk egy 2 millió fő. Ehhez hozzájön a vállások igen magas aránya, a különköltözésekről nem tudunk, de hogy az is évről évre nő, tavalyi évben tovább növekedett. A börtön viseltség szempontjából nincs pontos statisztika, és most nem fogok mondani, de az biztos, hogy uniós élvonalban vagyunk ebben a tekintetben is, illetve a mentális betegségek előfordulása 15%-ra tehető a magyar népesség körében, és ezek csak a diagnosztizált esetek.
Igen, hát nincs, ez a mentális betegségek kapcsán csak ugye ez a klasszik, tehát hogy az egészséges embert még nem láttam, tehát mentálisan egészséges embert szintén a eddigi életem során nem találkoztam ilyennel, úgyhogy ez a 15% ez egy ilyen nagyon óvatos becslésnek tűnik.
A 15% ez a diagnosztizált és kezelésben lévő és kezelést kapó esetek. Tehát, hogy ennél biztos, hogy magasabb a szám, illetve az fontos, amit mondta, hogy nem láttam még normális embert, hogy azért ennek is van egy mértéke, mindannyiunknak vannak nehézségei, elakadásai, krízisei, mentális tünetei akár, vagy problémái, de az, hogy itt tünetekről beszélünk, vagy megbetegedésről, és valóban egy olyan, ahol már kimerítünk egy kórképnek a fogalmát, ott azért van különbség, illetve meg szoktunk különböztetni klinikailag jelentős, illetve nem jelentős tüneteket, vagy problémákat. Úgyhogy igen, a 15%-nál biztos, hogy magasabb, de akkor, hogyha elkezdted összeadni ezeket a számokat,
a
hogy mennyi
100%.
a mentálisan sérülékeny, mennyi a szenvedélybeteg, az elvált, a börtönviselt, ami megágyazza az érzelmi, szexuális, fizikális bántalmazásnak, az érzelmi és fizikai elhanyagolásnak, illetve a családon belüli szülők egymás közti erőszak jelenlétének, akkor azt kell mondani, hogy azért a magyar társadalomnak körülbelül 60-70%-a alaphangon érintett. Ez nagyon súlyos. Szóval, hogy az, hogy ezt meddig toleráljuk, vagy nagyon fontos, hogy ez még hova visz, hogy ez nem csak a mentális egészségünket határozza meg, hanem a testi egészségi állapotunkat is. Minél több ártalmas gyerekkori élményünk van, annál nagyobb az esélyünk a legtöbb megbetegedés, az ilyen általános népegészségügyi kockázat, a szívérrendszer betegségek, a légzőszervi megbetegedések, emésztőrendszer, stb. És akár végső esetben egy sokkal korábbi halálozással tud ez együtt járni, ezek a rosszabb egészségügyi mutatók, mentálisan is meghatározza az egészségünket, és egyébként, ha valakit ez nem hat meg, akkor a döntéshozóknak szoktuk jelezni, hogy amúgy egy országnak a gazdasági teljesítményét is azt határozza meg, hogy mennyire van jelen a gyerekek elhanyagolása és bántalmazása.
Egy módszertani kérdés egyébként, bocsánat, csak amikor ezek elhangzanak, tehát hogy a diszfunkcionális család hogy is néz ki egy ilyen klasszikusban, akkor ugye az első gondolat az, hogy kiemelni a gyereket ebből a családból, és olyan hely, ami ugye megoldhatatlan, nyilván a számok tekintetében is megoldhatatlan, de ha megoldható lenne, és nem a legjobb megoldás lenne.
Hát nem a legjobb, hanem sőt, igen, én azt gondolom, hogy a kiemelés a családból az mondjuk az utolsó választás kell, hogy legyen. Van, amikor ez indokolt, de hogy nem ez legyen az első, a cél az lenne, hogy a gyerekeknek a saját szüleit tegyük alkalmassá arra, hogy ők elég jó szülei tudjanak lenni, és elég jó családja tudjanak lenni a saját gyereküknek, tehát hogy a cél ehhez, az mindenképpen...
Ehhez hány szakemberre lenne szükség a terepen, így szerintetek, hogy ez az megvalósulhasson?
Hát nézd, alapvetően a gyermekjóléti és a családsegítő rendszer, hogyha most akkor nem nézzük még a szenvedélybeteg, meg mentális problémákkal foglalkozó intézményeket, bár vannak Magyarországon szenvedélybetegek nappali ellátói közösségi, alacsony küszöb, pszichiátriai betegeknek hasonlóan. Hát tulajdonképpen látszólag elérnek a kisebb településekre is ezek a szolgáltatások, borzasztóan túlterhelve és olyan szinten túlterhelve, és a szakember hiányt valahogy nagyon nehezen tolva maguk előtt, hogy nyilván ez a minőségnek a kárára megy. Pont most hallottam egy gyermekotthont, ahova kiemelt gyerekeket teszik. Ott egy magyarországi nagyvárosban, ahol korábban 3 csoport működött, most 2 csoportra lecsökkentették, és most az a hír, hogy lehet, hogy megszűnik, mert hogy nincsen szakember. Tehát mondjuk itt jön elő ez, hogy nálunk gyermekvédelmi törvény van, és nem akarok nagyon cinikus lenni a kormány ez irányú tevékenységével, de nagyon sokat foglalkozunk a nem váltó óvodásokkal, és a pedofil propagandát terjesztő civil szervezetekkel, de hogy alapvetően az, hogy mondjuk hogy juthatunk oda, miközben a reflektorfényben a gyermekvédelemmel Magyarországon, bezár egy gyermekek kiemelésének hátterül szolgáló intézmény, miközben egy ilyen intézménynek 5-ször jobban kéne kinézni, mint egy átlag családi háznak, a nappaliának és hálószobájának, ahol a nagyon súlyos krízist megért gyerekeket, akiknek nyilván az is egy komoly krízis, hogy kiemelik őket a családból, és bekerülnek egy intézménybe, ami intézményeket, hogyha valaki látott már ilyet, akkor nem arról híresek, hogy az ember azt mondja, hogy úristen, ide tulajdonképpen magam is beköltöznék, hanem hát meglehetősen rideg, csupasz, és hát ugye egyrészt persze a kérdésed, hogy mennyi szakember kéne, azt gondolom, hogyha meglévő intézményeket normálisan teletöltenék megfelelő szakemberekkel, és olyan végzettségűekkel, amit ez igényel, akkor ez akár így elég is lehetne kezdésre, de hát ez mondjuk sokszorosába kerülne.
Bizony, hát igen, mert hogy meg is kell fizetni ezeket az embereket, de hogy csak visszatérve nem váltó óvodásokra, hát azt én nem szakemberként is pontosan látom, hogy azért jó egy nem létező problémát megoldani, mert a nem létező problémának van a nem létező megoldásra, ami viszont sokkal jobban kommunikálható. Egy valós problémát megoldani mindig nehezebb, tehát nem csodálom, hogy ezt az utat választják a politikusok, tehát abszolút érthető az ő szempontjuk. Valószínűleg, és az ő gyermekkoruk se lehetett piskóta, azért gondoljunk bele, meg nézzünk rájuk. Tehát ott azért a démonok azért ott is dolgoznak náluk, de hogy egy picit visszamennénk Lovasi Andráshoz, hogy a keretes szerkezetnek legalább a látszatját és a szerkesztettségnek a látszatját fent tudjam tartani, ha minden igaz, itt van Lovasi András.
Igen, én vagyok a kisszínes mindig, ugye?
Szia, nem te nagy, nem a kisszínes, azt mindannyian tudjuk, ez a kínai lovaspóló válogatott, de hogy nem is az, csak a démonok meg a korosztály az egész történet, és ezt te is mondtad, hogy azért úgy, ahogy azért lettünk, akik lettünk, csak én azon gondolkozom magam kapcsán is, persze nyilván most a te életed kapcsán is, hogy alkotók lettünk, az mennyire, szerinted ez mennyire köszönhető annak, hogy nem volt egy problémamentes, kiegyensúlyozott és boldog gyerekkorunk?
Hát, hogyha mi lett volna, ha az mindig egy...
Nem is.
Főleg szemére bontva, ez mindig egy ilyen... Mi lehettem volna, ha tudod?
Igen.
Mi minden lehettem volna? Ha így is így lettem, mi lettem volna? Na, szóval, hogy én nem gondolom, hogy van, szerintem van egy nem tudom, elégséges minimum, amit például szeretett mennyiségből a gyermeknek meg kell kapnia. Ha ezt nem kapja meg, akkor se te, se én nem lettünk volna még ilyenek se, amit szerettünk. Szóval, hogy és nyilván, hogyha többet kapunk ebből a mennyiségből, és több törődést, és több figyelmet, és több szeretetet, akkor valószínűleg nem a tehetségünk rovására ment volna ez.
Igen, csak a pont és most ilyenkor az NSK mosópor reklám családok vannak előttem, amikor erről beszélek, és azt gondolom, hogy bizonyos fokig a traumák azért löktek minket afelé, hogy mélyebb dolgokat csináljunk, mint azok, akiket az NSK mosópor reklámokban látunk. Tehát, hogy...
Igen, de azt gondolom, hogy egy társadalom nem így kell működni, tehát most az, hogy teherlap nő a pálma, nyilván nem említhetnénk egy csomó példát.
Pokorra kell annak menni, ugye, aki tudás akar lenni.
Igen, szóval, szóval szerintem menjen az, aki úgy, egy gyerek nem dönt arról, hogy pokorra akar, nem. Egy gyerek ott sokszor ott ébred. Szóval szerintem, szóval hogy mondjam, nem gondolom azt, hogy olyan százalékokról beszéltetek, 60-70 százalék, nem gondolom azt, hogy az életszerű, hogy mindenkit egy ilyen burokba, vattával kipárnázott kalodába, vagy bármibe neveljünk föl. Tehát a pofonok azok úgy is érkeznek, de szerintem ahhoz, hogy valaki ezeket a pofonokat fel tudja dolgozni, ahhoz igenis valamilyen módon védettnek, szeretetteljesnek kell lennie a gyerekkorának. Akinek nem ilyen, az sokkal nehezebben dolgozza fel, és biztos lesznek ebből akár tyús teljesítmények, akár közepesek, mint a miénk, hogy legyünk szerények.
Hogy?
De én azt gondolom, hogy társadalmi méretekben meg ez teljesen lényegtelen. Tehát az látható, hogy egy egészségesebb, jobban működő társadalom az egyszerűen jobb közeget teremt, élhetőbb világot, kellemesebb utcákat, szebb lakásokat, és a többi, és nagyobb GDP-t.
Igen, pont ezzel gondolkoztam, hogy talán nem egy ilyen elcseszett ilyen országot, ilyen panaszmukiknak az ő hadaival.
Szóval, hogy ezek innen indulnak. Ez az egész panaszkultúra, a turáni átok, meg egy csomó minden, az valószínűleg itt gyökerezik, vagy a 7 generációnál öröklő traumák, meg a nem tudom mi, és nyilván ezek egymást erősítő spirálba húzzák lefelé ezt a 10 millió, vagy 10 akárhány millió embert.
Egyébként így a rock'n'rollban te még ott ügyködsz még? Működik ez,
hát,
ez a
valami? Hát nyugdíjas tempóban, de persze.
Szóval lesz valami.
Kicsit hátrébb álltam már, mert kevésbé érdekel. De egyébként igen. Dalt írni még mindig szeretek, koncertezni mindig nem találtam ki jobbat.
Igen, tudom, milyen érzéseként, hogy amikor az ember elkezd már azon gondolkozni, hogy tehát ez most már ilyen sokkal finomabban, kifinomultabban, egy bajszínű árnyalattal letakarva műveli ugyanazt a rock and rollt, és nem kell feltétlenül szétverni egy szállodai szobát egy botkába ásztatott citromszelettel. Minden esetre. Ja. Úgyhogy rock and rollt, az még azért az működik. Meg hát azért a függőségeink mi vagyunk, azt nekem azért megmondta a doktor Rigó. Jó, én elengedlek téged, nagyon szépen köszönöm. Te itt leszel egyébként a holnapi premier előtt?
Igen, ott vagyok.
Dante, ugye? Dante közösségi alkotótér.
Sőt, még gitározunk is, egy fél órát játszunk. Ilyen tábortűzi verzióban el is játszunk a dalt, meg még sok másikat, amelyik valamilyen módon köthető a témához.
És valószínűleg, ha belegondolunk, minden jó dal köthető ez a témához. Lovasi Andrásnak nagyon
nem
köszönöm.
Nem volt nehéz válogatni, köszi szépen.
Visszamegyünk egy picit Szemelyec Jánoshoz és Hoffmann Katához egy váltás során, amit nem is kell önök meghallani, hisz csak egyszerűen potméter fel, őrület van. Sziasztok, itt vagytok, meg vagytok?
Igen, itt vagyunk,
jó,
igen.
Akkor kezdjünk.
Csak annyit erről a holnapi bemutatóról, hogy ugyanitt elhangzott a neve, de hogy ez most holnap egy ilyen zárt körű premier előtti vetítés lesz, sajtónyilvános ugyan, és szeretnénk is, hogyha ott a sajtónak is tudnánk még beszélni, meg olyan szakembereknek is, az alkotók, akik egy picit ilyen ünnepi szánjuk ezt, hogy ez így elkészült és elindul, és aztán majd reméljük, hogy lesz folytatása. És igen, a zene meg egy kicsit így erről tudunk majd holnap beszélni.
De a premier maga az a YouTube-on lesz, ugye?
És aztán másnap, igen, 11-én lesz pénteken a YouTube-on, igen, tehát ugye ez a csütörtök este az a premier YouTube premier előtti élő, és aztán másnap pedig az online térbe, és aztán majd jönnek ezek a kis filmek, amelyek a filmből, illetve a film forgatás alatti képekből rakódik össze, olyan mondatokkal, amelyek azt reméljük, hogy a mindenkinek az érintettségét, vagy ahhoz, hogy közön van ehhez, sőt, egy picit talán még itt zárjelbe, aztán befejezem majd a mondatot, amit elkezdtem, hogy itt mondtuk ezeket a számokat, és azért azt gondolom, hogyha most valakit ül a rádió előtt, és azt mondja, hogy micsoda a lakosság 60-70%-kal, meg itt ilyen milliós száma gyerekeket, ez egy tök reménytelen, akkor azt gondolom, hogy nem reménytelen, amilyen irányba szeretnénk menni, hogy ez egy másfajta szemléletet jelent. Tehát az, hogy hogyan gondolkodok erről a problémáról, szülőként, szomszédként, pedagógusként, a gyerek barátjaként, egy másik gyerekként, és így tovább, tehát hogy maga az a szemlélet, hogy el tudunk-e kicsit kezdeni erről a problémáról máshogy gondolkodni, és azt gondolom, hogy ha ez a szemlélet formálódás elindul, akkor az már így fél siker, nem fog mindenki kezelőhelyhez eljutni. De egyszerűen az ember elkezdi picit máshogy érezni magát a bőrébe. Nagyon sokat számít.
Ugye arról beszélünk, amiről minden ilyen témában, de most is, hogy ha valamilyen ciklusokon átívelő dolog, akkor tehát ez nem egy 5 éves terv alatt lezavarható dolog. Én azt gondolom, ahogy nézem, azért még 50 alatt is óvatosan, de hogy itt arra van szó tulajdonképpen, hogy ha elindul ez a történet, és akkor jövőre nem 71% lesz, hanem csak 69, akkor azt lehet mondani, hogy hogy a trend számít, hogy ez felszínen van, és hogy igazából legalább megpróbáltak, akik tudtak valamit tenni ellene.
Igen, abszolút, ez egy hosszabb távú befektetés, tehát amit mondasz, nagyon fontos, hogy az egyetlen lehetséges megoldás ez a befektetés a jövőbe. És valóban ez nem egy választási ciklus alatt fizetődik ki, és hogy itt mondtál, hogy itt tényleges problémákra kellene valós választ adni. Ettől függetlenül azt gondoljuk, hogy ami tőlünk telik, azt megpróbáljuk megtenni az ügy érdekében, és hogy a legfontosabb az valóban ez a szemléletváltás, amit János is említett, ami valahogy mindenki fejében, tehát addig is, ameddig döntéshozói szinten nem történik valami, de ha az emberek fejében valami elkezd változni, az nagyon sokat jelent. Ha most elkezdenénk, akkor azért 1-2-3 generáción belül már mérhető eredményeink lennének. És nem menjünk nagyon bele itt az izlandi modellbe, de hogy vannak már azért jól működő gyakorlatok arra, hogyha sokféle beavatkozással megpróbálunk ezen változtatni, akkor ezen lehet is.
Mert hogy nagyjából úgy látom ezt, hogy ugye, hogy a mi, akik ugye, vagy nem, most nem rátok gondolok a mi alatt, hanem a mi alatt, mögöttem álló mikre, hogy ugye ez a mi életünkön már olyan sokat nem változtat, azokon a gyerekeken sem segít, akiket épp most vernek, vagy erőszakolnak meg, hogy nagyjából az ő gyerekeik megszületésekor lehet az első pont, ami esetleg ilyen beavatkozási pont.
Hát nem teljesen, szóval ez a te életed rép úgy hat, mint a milyenkre meg az, arra, aki pillanatilag életben van. Az nagyon fontos, hogy hogyha egy generáció szintjén beavatkozunk, tehát mondjuk azokat is gyógyítjuk, akik így nevelkedtek, és mondjuk most szülők, akkor az már prevenció a következő generáció szempontjából, hogy ők már egészségesebben nőjenek fel. Tehát be lehet avatkozni ott is, akik most felnőttként aktív korúak és nevelnek gyerekeket, és így nevelkedtek, hogy ne adják tovább a traumatizáltságukat. Be lehetne avatkozni ott, ahol most nevelkednek ezek a gyerekek így, mert hogy ott is rengeteg tennivaló van és lehetőség, és érdemes arra koncentrálni, hogy mi az, amit meg tudunk tenni, nem pedig arra, hogy mi az, amit nem tudunk megtenni. És az is nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek minél előbb kapnak segítséget, annál kisebb a patológiás kimenetel valószínűsége. Tehát azért is hajtjuk ennyire, hogy ez jobban előtérbe kerüljön, és minél korábban, akár meg kisgyerekként megkapják a megfelelő pszichés és egyéb megtámogatást ezek a gyerekek, mert hogy annál egészségesebb felnőttekké tudnának válni, vagy tudnak válni, hogyha ez így van. És igen, minél egészségesebb generációkat tudunk kitermelni, bocsánat a kifejezésért, annál kisebb lesz ez a most még nagyon súlyos szám, és valóban egy trend jellege, hogyha ez tud csökkenni a következő 10-20-30-50 évben, akkor ez egy sokkal élhetőbb hely lenne ez az ország is.
Aki most felelkesedett, és azt gondolja, hogy iszonyú mennyiségű önkéntes, meg nem fizetett munkát szeretne beleölni ebbe az egész szemléletváltásba, az mit keressen, tehát milyen keresőszavakat írjon benneten, hogy megtaláljon benneteket, és hogy oda jusson, ahova kell?
Igen, egyrésztről magának ennek a kampánynak lett egy honlapja, láthatatlanul, .hu, amire tehát csak ennyit ír be, hogy láthatatlanul.hu, ki fog jönni egy oldal, ami rajta lesznek, akár az egy füst irányába tud menni, de rajta lesznek azok az intézmények, itt Kata a beszélgetés elején mondta, hogy a Máltai Szeretett Szolgálattal és ennek a fogadó intézményével, szolgálatával, Franko Andrással, Kormos Piroskával dolgozunk együtt, őnekik van a kimondható.hu című oldala, illetve a kék vonal, ami egy olyan telefonos elérhetőség az ország egész területéről, ahol kap információkat, illetve még itt fel tudtuk tenni a figyelmet, hogy mindenkinek a lakóhelye szerinti családsegítő gyermekjóléti szolgálatnak a szociális munkásai, dolgozói, ahol el lehet ezzel indulni.
Illetve még egy kiegészítés, ez a honlap, amiről beszélt János, és ez a láthatatlanul.hu, ami most még nem aktív, de pénteken már valószínűleg az lesz, hogyha túl vagyunk itt a sajtó nyilvános bemutatón, ott lesz olyan kattintási lehetőség is, hogy segítséget szeretnék, vagy kérni, vagy keresek, illetve lesz egy olyan is, hogy segíteni szeretnék. Tehát amit kérdezel, hogyha itt nagyon sokan fellelkesültek, hogy tennének és változtatnának, akkor ők is tudnak jelentkezni.
Az embernek velem szembe tébetűvé változott a keze, ami egyet jelent, hogy lejárt az időm. Én nagyon szépen köszönöm nektek. Okay. Mindenkinek, Bodó Viktornak, Lovasi Andrásnak, Hoffmann Katának, Szemelyát Jándosnak, és mindenkinek, nem soroltam fel, és hát folytatódik a történet, aztán majd mi is beszámolunk róla, ha tudunk, meg egyébként mi is dumálunk majd. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!
Nagyon szépen köszönjük mi!
Köszönjük!
Sziasztok! Szép napot!